Kampányt indított a sertés és mangalica fogyasztás népszerűsítésének érdekében Nagybőjt kezdetéig az Agrárminisztérium. Ugyan a koronavírus járvány mellett a mangalica hús ára stabil maradt, de a gazdáknak kétszer annyit kell dolgozniuk, hogy ugyanakkora mennyiséget tudjanak eladni, mint korábban. A szakértő szerint ezek a kampányok azért is kiválóak, mert az emberek így megismerhetik a mangalica hús fogyasztás előnyeit, a riporter Budai Lilla.
Kampányt indított a sertés és mangalica fogyasztás népszerűsítésének érdekében az Agrárminisztérium, az Agrármarketing Centrum és a Mangalica Tenyésztők Országos Egyesülete. Erről Tóth Pétert, a Mangalica Tenyésztők Országos Egyesületének elnökét kérdezem. Mit kell tudnunk erről a kampányról, önök hogyan és miért csatlakoztak?
Jó napot kívánok! Hát alapvetően a kampánynak a célja általában a magyar sertéshús és azon belül pedig a mangalica sertéshús és termékek fogyasztásának az ösztönzése, mert teljesen természetes volt, hogy a Mangalica Tenyésztők Országos Egyesülete csatlakozik, sőt, hát az egyik résztvevője ennek a programnak. Mottunk az, hogy jó bornak is kell a cégér, vagy hát talán jó mangalica húsnak is kell a cégér. Tehát én már 30 éve foglalkozik az Egyesület és a tagjai azzal, hogy a mangalicát az új korban is ismét megismertessék a fogyasztókkal. Tehát ezt nem lehet eléggé, hogy is mondjam, tovább fokozni, tehát ezt állandóan kell csinálni, folyamatosan évről évre. Az a tapasztalatunk, hogy nagyon jótékony hatásúak ezek a kampányok, mert bár azt hiszük mi magunk, hogy a mangalicát ma már mindenki ismeri, még magyar őshonos sertést, és hogy kiváló prémium termékei vannak, de az a helyzet, hogy nagyon sokan még mindig nem ismerik, és ezek a kampányok szolgálnak arra, hogy minél több belföldi fogyasztó megismerkedjen vele, eljusson hozzá a fajtának a híre, illetve a termékeknek a híre, milyen beltartalmi értékük van, milyen minőségi paramétereik vannak, miért érdemes venni egyáltalán mangalica kolbászt vagy húst, mit lehet belőle csinálni, miért más, miért jobb.
Mekkora ma a kereslet Magyarországon a mangalica hús iránt?
Alapvetően ez egy prémium sertés és prémium termékek készülnek belőle. Tehát régen, 150 évvel ezelőtt ez a szegények eredele volt, amikor csak zsírt sütöttek mangalicából. Ma már azonban a húsát, tehát a karaját, tarját, császárszalonnát, szűzpecsenyét keresik az emberek, illetve a nagyon magas minőségű mangalica kolbászt, májast, szalonnaféléket. Ezek nem készülnek nagy mennyiségben. Tehát családi gazdaságokban készülnek el nagy részt, és úgy kerülnek be a boltokba is. Tehát azt lehet mondani, hogy kereslet van rá, de tudatos vásárlók keresik ezt a terméket. Tehát nagyon magas minőségű, alkalmanként fogyasztják az emberek, drágább is, mint a nagyüzemi sertés termék. Tehát ez nem egy alapélelmiszer. Van rá igény, de hát van hova fejlődni még.
Említette ugye, hogy drágább, mint a sertéshús, nagyjából mennyivel drágább a mangalica?
Jelentősen drágább. Tehát így többszörös árat lehet mondani, tehát akár 3-4-szer annyiba is kerülhet. Ez így első pillanatban talán sok hatásként érheti a hallgatót, de hát engedjék meg azt a kijelentést, hogy igazából nem ez a drága, hanem a nagyüzemi sertés most a túl olcsó. Tehát ha belegondolunk, hogy a nagyüzemi sertés hús árak azok az elmúlt 30 évben nem emelkedtek meg, tehát 1000 forint a karaj gyakorlatilag a 90-es évek elejé óta. Gondoljunk bele, hogy akkor is megvették az emberek 1000 forintért, most is 1000 forintért veszik. Hát ehhez képest azért mangalica karajt 4000 forint alatt nem nagyon lehet venni. Mondjuk egy kolbásznál is ugyanez a helyzet, hogy egy 1000 forintért már lehet venni valami nagyon olcsó, nagyon gyenge minőségű kolbászt boltba. Hát azért egy jó, igazi, magas minőségű háztáji mangalica kolbász szintén 4000 forint alatt nem nagyon van. De ennek ellenére azt érezzük, hogy ezekre a termékekre van igény, és az emberek megveszik. Mert hogyha vesznek egy nagyon olcsó valamilyen terméket, és utána pedig egy mangalica terméket, azért rájönnek, hogy nekik mi a jó, és hát még azt is szoktuk javasolni, bár ez most nem a kampánynak a témája, hogy hát lehet, hogy egy kicsit többet kellene költeni általában a minőségi élelmiszerekre, és utána pedig kevesebbet kell majd költeni orvosra meg gyógyszerre.
Említette, hogy kis gazdaságok foglalkoznak a mangalica húsnak a termelésével. Hogyan oszlik meg ez a termelés az országban? Hajdú-Bihar megyében mennyi gazda foglalkozik ezzel?
Alapvetően az egész országban van mangalica tenyésztés, tehát közel 200 tenyészet van, átlagosan 50 kocát tartanak, és tényleg az ország legkeletibb csücskébe ugyanúgy van mangalica tenyésztő, mint az osztrák határ mentén. Azonban Debrecen városa és így a régiónk Hajdú-Bihar megye mégis kiemelt szerepet tölt be a mangalica tenyésztésben és termelésben is. Egyrészt, mert anno ez 1994-ről van szó, itt alakult meg, és azóta is itt működik a Mangalica Tenyésztők Országos Egyesülete, tehát egyedüli tenyésztő szervezetként nem fővárosban, hanem Debrecenben, vidéken van a székhelyünk, illetve nagy ikonikus mangalica tenyésztők tartoznak a régióhoz, tehát itt azért olyan családi gazdák működnek, amelyek rendszeresen szerepelnek a magyar és a nemzetközi sajtóban, nyernek országos nagydíjakat, többen is vannak Hajdú-Bihar megyébe. Hát általában az ország keleti részén azért több mangalica tenyésztő és mangalica van, és hát Hajdú-Bihar megyében is akad legalább egy ilyen 8-10 darab belőlük, amely terméket is gyártnak. Ezen kívül egyébként vannak még olyan gazdák, akik csak néhány állatot tartanak.
Milyen helyzetben vannak most a gazdák? Hogyan befolyásolja a koronavírus járvány a mangalica hús árát?
Alapvetően nehéz helyzetben vagyunk mi is, mint mindenki, és ez bizony elég nehezen bírjuk már azt, hogy be vannak zárva az éttermek, amik egyébként a mangalica húsnak az egyik legjobb vevői lennének. Annyiban talán szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nekünk egyébként már vagy 4 évvel ezelőtt egy ilyen struktúruváltás van folyamatban, és hát mi azért állattenyésztőként hozzá vagyunk szokva más, ennél súlyosabb vírusokhoz is, főleg olyanokhoz, amelyek az állatokat egyik napra másikra meg tudják ölni. Tehát nekünk a vírus elleni védekezés az nem volt akkor a csapás. Illetve hát ugye a családi gazdasági jellegből adódik az a rugalmasság, hogyha étteremben nem tudtak értékesíteni a tagok, akkor elkezdtek értékesíteni piacon, vagy házhoz szállítani, webshopot nyitottak, sokfelé mentek. A külföldi piacok is élénken mozognak, hiszen nagyon sok országba exportáljuk a mangalica termékeket, és hát ez a hektikus csiki-csuki helyzet a koronavírus okán, hogy az országok össze-vissza működnek, tehát nem egységes a nemzetközi gyakorlat. Ez hátrányos a vírus elleni védekezésben, de előnyös a mangalica tenyésztőknek, hiszen hogyha az egyik ország éppen bezárja az éttermeit, akkor lehet, egy másik meg éppen kinyitja. Nekünk stabilak maradtak az árak, de nagyon nagy nehézségeink vannak, tehát több mint kétszer annyit kell ahhoz dolgoznunk, hogy ugyanannyit tudjunk eladni. Ezért is kell ennek az ilyen kampányok, hogy a belföldön, a boltban, az emberek között közvetlenül legyen ismertebb a termék, hiszen most sajnos étteremben nem lehet venni.
Említette, hogy sokfelé exportálnak. Mely országokba exportálnak?
Hagyományosan az elmúlt 30 évben, tehát a kezdetektől végig kísér bennünket az az érdekesség, hogy a mangalica sertéseknek a sonkáit azt Spanyolországban nagyon jól el lehet adni, hiszen ott van olyan piac, olyan vevő, amely prémium minőségű sonkákat, Serrano típusú mangalica sonkát készít belőle. A többi része, amin ugye mondom, tehát nem belföldre vagy a háztai piacokra kerül, hanem egyébként debreceni vágóhidról kerül külföldre, mert a mangalica vágásnak egyébként az öme Debrecenben történik. Hát aztán mindenfelé van, meglepően nagy piac egyébként Hongkong és Macau, de például a szomszédos Románia is, ahol ismerik a mangalicát és keresik a termékeit, de azt lehet mondani, hogy Európában szinte mindenhol jelen vagyunk, tehát Németországban, Svédországban, Portugáliában, sőt, múlt héten még Máltában is sikerült értékesíteni egy kisebb tételt.
Tudunk-e egy számot mondani, hogy évente nagyjából mekkora mennyiségű mangalica hús termel Magyarország?
Itt már nehezebb a válaszadás, mert én azt tudom mondani, amit mi látunk, mint egyesület, hogy mennyit vágnak le ugye vágóhidakon. Pontosan látjuk, hogy egy nagyságrendileg egy ilyen, talán összesen egy 20 ezer darab állat, ami bekerül a vágóhidakra. Ugye ennek a termékeit lehet számolni, ugye gyakorlatilag, hogy azért ez mindenfelé elkerül, vagy 100 helyre, tehát inkább mennyiségre mondanám, és hát a másik 20-30 ezer az ugye a háztáiban értékesül háztól, úgyhogy nagyon sok családi gazda van, tehát azt meg nem mondanám, hogy az, amit csinálnak pontosan az emberek, nyilvánvalóan megeszik otthon, de az nem kerül az igazolt rendszerbe. Hát azt lehet mondani, hogy a magyar sertésállománynak körülbelül a 2%-a a mangalica állomány, tehát egy ilyen 60 ezer darab, ami globálisan van, évente országosan az összes tenyésztőtől.
A sertéspest is érinti-e valamilyen szinten most a mangalica állományt?
Közvetlenül nem érinti, ezt mindig el kell mondanunk, hogy Magyarországon az afrikai sertéspest és az avar sertés állományokban van jelen, de közvetve azért nagyon súlyosan érinti, hiszen egyrészt történtek egyébként 2019-ben ilyen megelőző jellegű telepfelszámolások, ugye az a szabály, hogy ha 3 kilométeres körzetben tökött vaddisznó van, akkor bármilyen sertés telep van, azt bezárják, így mangalica telepeket is zártak be, de alapvetően a legnagyobb gond az, hogy ugye olyan szigorú állategészségügyi feltételek léptek életbe 2-3 éve, tehát itt gondolok a szabadtartásnak a teljes tilalmára, a zöld takarmány etetés tilalmára, vagy a szalmázásnak a nagyon szigorú kontrolljára, kettős kerítésre, a telepeken való mozgás kibejárásnak a megtiltása, ami ugye nagyüzemi intézkedéscsomag. Én értem is ezt az intézkedést, és itt nincs is kivétel, de azért nyilván lehet látni, hogy egy 30-40 ezer darab hízó telelító nagyüzem számára, ami mondjuk 1 hektáron van, az bekeríteni kétszer, az nem akkora teher, mint mondjuk egy 20 kocsás családi gazdának, akinek szintén 1 hektáron szabadon vannak az állatok, és azt is be kell keríteni. Tehát sokszor aránytalanul nagy terhek esnek a családi gazdákra. Talán ez ennek is tudható be, hogy az utóbbi 2 évben csökkent a taglétszámunk. Az egészen kicsi, ilyen autark háztáiban tartó gazdaság gazdaságok bezárnak, viszont így meg erősödnek a családi gazdaságok, tehát az 50-100 kocás méret azért az megfelel ezeknek a kritériumoknak, de ki is bírja fizetni, és hát azért nem szabad arról sem elfeledkezni, hogy azért miután ez egy őshonos védett haszonállat, így rengeteg magyar és uniós támogatási forrás lehet hozzá igényelni, igényelnek is a tagok, így együtt működik a rendszer, de tény, hogy az utóbbi 3-4 év az egy nehéz időszak. Éppen ezért mondtam, hogy nekünk a Covid az már csak egy ilyen extra teher volt. Tehát a mi elsődleges vírus ellenfelünk az nem az, hogy a gazda esetleg hát náthás lesz, mert kint mozog a szabad levegőn a tenyésztő, és nem találkozik sok emberrel, de az állatai viszont halálos veszedelembe lehetnek, hogyha nem vigyáz.
Hogyan tudnak önök segíteni a tenyésztőknek?
Ez a Mangalica Tenyésztők Országos Egyesületének a missziója, amióta megvan, hiszen mi egyrészt szervezzük a tenyésztést, ez azt jelenti, hogy ellátjuk őket megfelelő kiválasztott szaporítóanyaggal, tenyészkanokkal, kocákkal, nyilvántartási rendszert vezetünk náluk, ebből jönnek azok az adatbázisok, amire lehet aztán különböző uniós génmegőrzési forrásokat kapniuk. Természetesen a génmegőrzésen és a tenyésztés szervezésen kívül nagyon fontos a piaci munka, a marketing tevékenység, tehát különböző kampányokban veszünk részt, nem csak ilyen mostani AMC-ben, hanem Mangalica fesztiválokat is szoktunk tartani, éppen most maradt el az elmúlt 13 évben először, Budapesten, Debrecenben is lenne, szerintem az is el fog maradni most az idén. Tehát sok-sok kampányban, akár az éttermi vacsora estek, akár a piacoknak a megnyitása, amely mind-mind azt segíti, hogy a tenyésztőknek az eredeti igazolt garantáltan Mangalica termékei méltó áron és méltó helyen keljenek el.
Ugye ezek a kampányok is a mangalica fogyasztást segítik elő. Miért jó, hogyha mangalica húst fogyasztunk?
Hát alapvetően abból kell indulni, hogy azért a legfontosabb érték az nem egy egészségügyi érték, hanem az, hogy ez finom. Tehát először is nagyon fontos, hogy ez egy ízletes hús, és így a sütési, főzési jellemzői is jobbak. Tehát ez még azelőtt, hogy megennénk, már látszódik, hogy nincs benne víz, tehát nem sül el, nem ugrik össze ez a hús, porhanyósabb, ízletesebb, tartalmasabb. Beltartalma is egyébként jobb, tehát a összetevői. Ezt mindig ki kell hangsúlyozni, hogy ugye a terítetlen zsírsav összetétele az jobb, tehát többen a terítetlen zsírsav, ezért az olvadáspontja is alacsonyabb egyébként, tehát bárki, aki már egy mangalica szalonnát vagy zsírt közelről látott, azt tudja, hogy a szobahőmérséket gyakorlatilag megolvad. Nyilvánvalóan könnyebb emészteni. Itt a sötét vörös szín jelzi, hogy ez egy vörös hús, tehát az ebben lévő hemvas tartalom szintén fontos a szervezetnek, és hát általában azért azt is ki lehet jelenteni, hogy az állatoknak a természetes tartása, takarmányozása okán ezek hivatalosan nem bio termékek, de alapvetően természetközelibbek, tehát itt nem adnak a tagok gyakorlatilag szóját a hízóknak, gyógyszeres kezelés szinte lenyésző, ez is egyedi esetekben külön igazolva, szinte alig kapnak antibiotikumot, vagy semennyit. Tehát tulajdonképpen az ilyen terhelése az állatoknak az már eleve csekélyebb, és így a húsban hát az esetleges ilyen maradékanyagok sincsenek jelen.
Tóth Pétert, a Mangalica Tenyésztők Országos Egyesületének elnökét hallották. Szabó Péter, a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karának docense, több mint másfél évtizeden keresztül a Mangalica Tenyésztők Országos Egyesülete vezetőségének tagja, egyben ügyvezető titkára volt. Őt kérdezte a témában Tóth Emese.
Hétköznapi ember, például én is, a mangalicát, azt úgy ismertem meg, mint a reform táplálkozás részét. Egyetért ezzel?
Igen, azt hiszem a táplálkozásunkban is, mint az élet más területén, ilyen divatok követik egymást és váltják. Ugye a mi szüleink, nagyszüleink idejében a két világháború között, majd még a második világháború után is táplálkozásunk alapvető komponense volt, és a fő energiaforrás volt a zsír, és a zsírt legkönnyebben és leghatékonyabban a sertés állítja elő, a közül is a mangalica világ legjelentősebb zsírsertése. És 1936-ban például még a magyar sertésállomány 86%-a mangalica volt. És 2-3 évtizeddel később ez 5%-ra csökkent, részben ebben a háborúnak is szerepe volt, ugye az állattenyésztés nagyon alárendelt szerepet töltött az emberek az életük mentésével, és más értékeik, ingatlanjaik és ingóságok mentésével foglalkoztak, és hát az állati produktumokat meg elfogyasztották. Így, ami állat maradt, vagy sertés a második világháború végére 5%-ra genetika volt, annak az állatállománynak, ami zsír és sír jellegű volt, és aztán változtak a táplálkozási szokások, változott az emberek életmódja, a fizikai munkavégzés aránya csökkent, egyre több szellemi és ipari munkát végeztek az emberek, ami könnyebb fizikai munkát jelentett, kevesebb kalória dús táplálék kellett, a zsír háttérbe szorult, akkori az önz kifejezésével élve a reformkonyha, akkor divatba jött az olaj, és az olajból ugye a hidrogénezett olajak, a margarinok és a különböző vajpótló, ha szabad így mondani, csak idézőjelbe, mert hát inkább azt mondom, hogy vaj helyettesítő élelmiszerek, és ezekről ma egyre inkább bebizonyosodik, hogy nem egészségesek, hogy olyan adalékanyagokat tartalmaznak, és a szervezetben olyan cisz és transzsírszavak keletkeznek, amelyek igenis károsak az ember szervezetére, ezért azt mondják, hogy sokkal egészségesebb, ami az evolúció során kialakult, hogy az ember az állati, illetve mindenevő táplálkozását tekintve, úgy is mondhatjuk idegen kifejezéssel, hogy omnivóra, tehát növényi és állati eredetű táplálékokat fogyasztunk, és az állati eredetűnek természetes szerves része volt a zsíradék, és ezt így értük több ezer, több tízezer éven keresztül az ember így táplálkozott. Most ezt fölváltani azonnal az olajjal, állítólag egy Amerikában élő híres magyar tudós mondotta, hogy az olajnak a motorba és a lámpába van a helye, bár ez sem teljesen fedi a valóságot, mert amikor indultak az első autók, azok nem olajjal, hanem nagyon megbotránkoznának most az alkoholista érzelmi emberek, ha meghallanák, hogy etanollal volt az üzemanyag, tehát alkohollal működtek, kár volt oda pocsékolni, ugye, és ma úgy tűnik megint, hogy visszatérünk ezekhez a hagyományos élelmiszerekhez, a növénytermesztés és a zöldségtermesztés terén és az állattenyésztésben is. A sertésnek talán egyik magyarázata az, hogy nem fogyaszt szóját a mangalica, mint zsírsertés, vagy alig-alig, tehát az, hogy génmanipulált növényi táplálékhoz jusson, ez kizárt. Ellenálló fajta, az elmúlt 200 éve ezt alig-alig nemesítették, tehát az, ahogy régen is történt, és azt mondták, hogy nem kell a mangalicának istáló, mert a szalmakazalba is megfial, nem kell a mangalicának enni adni, mert keres az magának. Hát elvileg igen, de akkor, ha ezt gyakorlatilag is így tesszük, akkor egy-két malacot fog fölnevelni, és akkor biztos, hogy nem lehet nyereséges ez a tevékenység. Egy biztos, hogy az állat, ha táplálékát válogatja, sok növényi eredetű táplálékot fogyaszt, sok füvet fogyaszt. Nem véletlenül bizonyították be argentin és ausztrál kutatók, tudósok és új-zélandiak, hogy a legelőn nevelt és hízlalt szarvasmarhák zsírjának vagy fagyújának is a zsírsav összetétele sokkal kedvezőbb a humán táplálkozás számára, mint amelyiket abrakon intenzív takarmányokkal hízlalják. Nos, sajnos a modern sertés is intenzív takarmányokkal hízlaljuk, de hát ez a kis riport messze rövid ahhoz, hogy csak kitérjünk a takarmányozásnak a rendkívül bonyolult összefüggéseire, élettani és egyéb tekintetben. Szóval az egyik legdinamikusabban fejlődő tudomány terület az állattenyésztésben sajnos sokkal hatékonyabb és eredményesebb a profit iránti szemlélet, mintsem, hogy ezt a humán táplálkozásban is figyelembe vennénk, és olyan-olyan hatékonyan követnénk, hogy ez egészséges, ezt tessék fogyasztani, ez meg egészségtelen, ez pedig ne tessék fogyasztani. Nem. Az egyik azt mondja, hogy én ezt szeretem, akkor is egészségtelen, az alkohol, a dohány, stb. És olyan, hogy ne mondjam. A másik még azt mondja, hogy én elhiszem, hogy a sajta az egészséges, hogy az állati fehérje egészséges, olyan tej egészséges, de hát ezt nem tud megfizetni. Akkor kénytelen szegény a sokkal kevésbé egészséges komponenseket fogyasztani. Nos, a mangalica azért is egy kuriózum, és azért is lehetett híres, azon túl, hogy valóban rendkívül ízletes, az intramuszkuláris zsírral nagyon kellemesen is, és nagyon arányosan átszőtt a húsa, és porhanyós, és rendkívül ízletes, a belőle készült sonkáknak a mecéslapja márványozott, ez nagyon nagy, hosszú az érlelés ideje, és rendkívül gazdag íz, aromanyagok szabadulnak föl, ez mind olyan dolog, ami alkalmassá teszi ahhoz, hogy különlegesség, kuriózum legyen.
Mennyire keresett világszerte a magyar mangalica, a magyar mangalica hús?
Itt jönnek a nagyon gazdag emberek története, és őket megemlíteni, akik nagyon gazdagok, azok nem fognak háromszor vacsorázni, sem kétszer ebédelni, hanem valami mást akarnak enni. Más szeretnének, ami különleges, amiről bebizonyosodott, hogy egészségesebb, és ha ez aztán igaz, akkor nem számít, hogy hol az ára, akár a csillagos égbe is. Volt alkalmunk az elmúlt évben Amerikába járni, New Yorkba, Washingtonba, aztán aztán az év elején tanulmányúton és üzleti úton jártunk Japánba, Tokióba, Szingapurba, Tájföldön, és mindenhol azt tapasztaltuk, hogy hallatlanul nagy kultusza van a mangalicának, nagyon drágán fogyasztják, és nagyon drágán jutnak hozzá, de a híres japán Kobe marha után a mangalicának a húsa volt a legdrágább a világ legdrágább élelmiszer, illetve hentes üzletében, Szingapurba, amely német család tulajdonában van, és 15-20 ezer forint volt egy kilogramm mangalica hús, amely még ott sem olcsó mulatság, de megveszik. Nyilván nem korlátlan mennyiséget tudnak eladni belőle, nem is lehet korlátlan mennyiséget odaszállítani, de a friss hús pár száz, vagy pár ezer tonna, azt lehet mondani, hogy majdnem többbe kerül a húsnak az odaszállítása, mint az ára. De így is, hétfőn levágják Magyarországon a Pikszegeden a sertést, és szerdán este már a szingapúri vagy a tokiói éttermekben fogyasztják. Ezekben a távol-keleti országokban, Tokióban mintegy 200 étteremben lehet mangalica húst és mangalica húsból készült ételeket készíteni. Ez olyan soknak tűnik, persze a budapestihez viszonyítva. Igaz, hogy ez 180 ezer étteremből 200, ha ilyen százalékosan fejezik ki, az nem sok, de maga módján igen. És a tokiói élelmiszeripari kiállításon, akikkel beszéltünk, találkoztunk, amerikaiak, angolok, távol-keletiek, mind, mikor meglátták az emblémát, a kitűzőnket, és a mangalicát, hát mind olyan büszkén említette a mangalicát, mintha a futballisták Pelével találkoznának. Tehát úgy fölnéztek és csodálták. És egy órás beszélgetésünk volt a japán televízióban, a tokiói nagykövet irodájában folyt ez a beszélgetés, több újságíró jelenlétében, és a tokiói sertéstenyésztők, illetve a japán sertéstenyésztők szövetségének az elnöke, különösen az, aki a zsírsertések tenyésztésével is foglalkozik, egy Tokió X névre hallgató sertésről van szó, egy keresztezett konstrukció, és azt mondta, hogy reméli, hogy egyszer ők is olyan híresek lesznek, mint a mangalica. Külön kutatóintézetet, kutatócsoportot állítottak ennek a nemesítésére, tenyésztésére, tartására, takarmányzására, minőségvizsgálta a feldolgozására, és követik, idézővetében másolják a mangalicát. Ugye, ami meglepő, itthon el vagyunk telve, és minket 20 évvel ezelőtt a kollégáink megmosolyogtak, hogy mit akarnak ezek a mangalicával, ilyen nosztalgiából vagy feltűnési mániából teszik mindezt. Közben kiderül, hogy a világ meg megfordult, és nem a 60% fölötti hústadó sertéseket kedvelik, és az a minta nagy mennyiségű áruban igen, de különleges termék tekintetében azt hiszem, hogy a mangalica nagyon megalapozta már az elmúlt két évtizedben a történetét, és ha ilyen töretlenül és ilyen szinten tudja ezt a tevékenységét végezni, akkor azt hiszem még hosszú ideig vezető szerepet tölthet be a maga posztján, és ez nem azt jelenti, hogy most a világ holnaptól csak zsírt fog fogyasztani, vagy csak mangalica sertést, de kuriózumként, ahogy a Gundel professzor mondja, a híres Gundel családnak a leszármazottja, és takarmányos professzor, a Debreceni Egyetemen is volt vendégprofesszor, most pedig a vendéglátóipari főiskolán ott tanszékvezető tanár, és azt mondta, hogy amikor magyar szürke húst vagy mangalica húst kíván az ember fogyasztani, akkor nem az éjségét akarja oltani mindenáron, hanem részesen akar lenni annak a kulináris élménynek, amit ezeknek a termékeknek a fogyasztása nyújt az ember számára. Amerikában van olyan gazdag ember, nagyon sok nagyon gazdag ember van, de van közöttük egy, aki egy kicsit budjan szegény, egy bankár, akinek 1000 mangalicája van. És panaszkodik, hogy én ebben már 300 milliót költöttem ezekre, és még nem sok minden, több mint $1 millió költött rá, a magyar pénzbe ugye több mint 300 millió forintot, és 1000 állata van, de nagyon finom terméket készítenek, New Yorkba is magyar szakácsok, magyar éttermek, az ászlós hajó, a kuriózum, a legmárkásabb termék, a mangalica. Japánból is, Szingapurból is, Tájföldről is érkeznek vendégeik, holland tenyésztők jönnek ide, Finnországból jönnek, a svédek érdeklődnek, a Kárpát-medence, a környező országba. Most azt próbáljuk, hogy úgy tudnánk megduplázni a következő 5-10 év alatt a mangalicát, hogyha a határon túli magyar lakta területek, akik szintén ismerték és tartották, ők is fölvállalják, akkor a jelenlegi 8-10 ezer körüli kocalétszám és 100 ezer sertést meg lehetne duplázni 200-250 ezer, de csak az ő részvételükkel. Ma úgy szabad mangalicát tenyészteni kistermelőnek, hogyha fölvállalja, hogy nem csak előállítja a sertést, hanem ebből terméket is készít, ma ez tűnik nem normális megoldás, hogy három szakmát tanuljon meg, hogy tenyészti az állatot, takarmányozza, fölneveli, levágja, terméket készít belőle, és még el is adja. Hát kiderül, hogy 3-4 szakmát kell végigvinnie, de a többiek kikapcsolásával így azért olyan nyereséghez tud jutni a termelő, amely megélhetés biztosít a számára már. Egyébként sajnos nem. A hazai piacon az árak úgy alakulnak, hogy a mangalicából önmagában megélni nem lehet, mint ahogy a modern sertés tartásából is nagyon nagy nehézségek árán, nagyon nagy szakértelemmel, és ilyen 16-os fialási átlagokkal és 30 fölötti malac felnevelésével. No hát, kezdjük csókolom, a mangalicának az egyharmadát tudja, és mégis meg lehet belőle élni, ha valaki ezt tisztességesen és jól csinálja. Ért hozzá, nagyon igényes a termék előállítására, akkor ennek van létjogosultsága.
Szabó Pétert, a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karának docensét hallották.